szezonnak véget is ért a playoff első köre, és a mai adásban át is beszéljük az eredményeket, és hát természetesen azt is meg fogjuk beszélni, hogy mit várunk a következő körben, illetve ne felejtsük el, hogy rögtön a Divisional Round után a college foci döntő is meg fog történni, úgyhogy az adás végén még arra a mérkőzésre is ki fogunk térni. Üdvözölném a mai adásban hű társamat Matyit, akinek ezúton is gratulálok ahhoz, hogy az Eagles pont egy térrel jobb volt a Packersnél. Mondjuk, hogy a színvonal azon a szinten volt-e, mint amit vártunk, arról szerintem még fogunk beszélni. Hogy tetszett a kör, Matyi?
Hello, sziasztok, szia Bence. Ez az egy tírrel magasabb volt az erős kifejezés, inkább a Packers volt egy tírrel alacsonyabban. Szerintem ez jobban fedi a helyzetet, mert nehéz itt kimagasló tírekről beszélni. Nem tudom, mindig kicsit úgy vagyok ezzel, hogy általában egy gyengébb 18. hét után mindig úgy várják az emberek ezt az első wildcard kört, mint hogyha most itt megváltó playoff futballt látnánk, és aztán mindig egy kicsit csalódás, hogy igazából itt még azért vannak döcögő dolgok, még nem a legelitebb, csak a jobb csapatok játszanak egymás ellen. Ezt figyelembe véve amúgy én alapvetően jól szórakoztam, láttam jó meccseket, láttam jó teljesítményeket, láttam szórakoztató, de hibban meccseket, persze volt alacsonyabb színvonalú dolog is. Ne panaszkodjunk, nem volt ez rossz futball.
Beszéljünk egy kicsit szerintem az edzői történésekről. Ne felejtsük el azokat a csapatokat se, akik már nem érdekeltek a rájátszásban, és már a hétvégén sem voltak azok. Kettő nagyobb mozgás volt szerintem a vezetőedzői piacon. Ugye Mike Vrabelt kinevezte a Patriots, majd kérlek kezd ezzel, hogy mi a véleményed erről az esetről. Utána pedig azért említsük meg azt is, hogy Mike McCarthy-t végül is Jerry Jones elküldte a Dallas Cowboys-tól, vagy hát mondhatjuk, hogy közös megegyezéssel véget vetettek ennek a munkaviszonynak.
Vrabelen én egyébként szimpatizálok, ahogy ő ki lett nevezve, én őt mindig is egy jó edzőnek tartottam, nem feltétlen hatalmas plafonnal, de egy korrekt padlóval. Mostán az elmúlt év, amikor hát mondhatni, hogy szünetem volt, de igazából a Brownsnál csinált valamit, nem is tudom pontosan, hogy mit, valami personál dolgokat, de hogy ez alatt kicsit átgondolhatta, hogy ő milyen filozófiával is csinálná, mit akar és hogyan. Talán volt lehetőség arra, hogy kicsit modernebb felfogást is magára aggasson, úgyhogy emiatt szerintem ez egy jó kinevezés. Ugye ex-játékos, tehát valószínűleg meg sikeres ex-játékos is, mert edzőként is talán sikeresebb, mint mondjuk Mayo, aki ugye nem volt tapasztalt. Emiatt talán tényleg jó alappal tud majd építkezni, egy jó kultúrát tud összerakni. Ha megfelelően választja ki a koordinátorait, és remélem, hogy ezt jól fogja csinálni, akkor ő szerintem meg tudja adni azt a lökést ennek a hát még gyerekcipőben járó csapatnak, ami szükség lehet az, hogy újra egy jó franchise-en nője ki magukat.
Igen, összességében egyébként nekem is tetszik, abszolút jól mondott, hogy ő a játékosok által is szeretett edző lehet. Nekem nagyon egy ilyen Mike Tomlin vibe-om van amúgy vele kapcsolatban, hogy attól nem félek, hogy ne rakjon össze egy olyan keretet, ami legalább már az első évben egy 6-7 győzelemre mehet, és akkor a második évtől meg simán a wildcard környékén is már ott lehet, ha ennél ezt nem teszik meg egyébként már gyorsabban. Viszont azt nem tudom, hogy mennyire sikerül majd esetleg ebből egy Super Bowl esélyes csapatot összerakni. Nem tudom, hogy egy ilyen Dan Campbell-féle szarból várépítésre képes lesz-e ő. Ugye a Titans-es edzői karriere is végül is úgy alakult, hogy szépen felhúzta a csapatot, meg volt a playoff is, nyerték a csoportot is, de azért összességében végül is nem tudott semmi olyan eredményt elérni a Titans, amire így nagyon vissza tudnánk emlékezni. Azt hiszem, talán egyszer voltak első vagy második kiemeltek, de akkor is azonnal kiestek. Úgyhogy meglátjuk, hogy a Patriots benne ragad egy olyan dologban, amiben most a Steelers van, és szerintem majd fogunk ma még róla beszélni, hogy ez mennyire egy jó dolog, amikor beleragad egy ilyenbe egy csapat. De ja, logikus a kinevezés, és igazából már lehet, hogy tavaly is meg kellett volna történnie, és akkor legalább Jared Mayo is egy kicsit pozitívabb megítélésű lenne, mert azért ő nagyon nem járt jól ezzel az egy évvel, maradjunk annyiban.
Hát igen, egyébként abban igazad van, hogy a Titansnél sem voltak talán kiemelkedő dolgok, csak jók, de én abból a keretből sosem néztem ki azt, hogy ők annyira jók lennének, és szerintem ott azért edzői hozzájárulás is volt azzal kapcsolatban, hogy itt én Tannehillel meg Henryvel képesek voltak aztán jobb teljesítményre. Meglátjuk, én bizakodó vagyok egyébként.
És hát ugye Mike McCarthy kikerült a piacra, én úgy gondolom, hogy egyébként jó, hogy meglépte ezt a Cowboys, viszont akkor fogjuk majd ezt a múlvat tudni megítélni, amikor kiderül, hogy Jerry Papa kit hoz a helyére. Az meg, hogy más csapatokhoz megy McCarthy interjúra, szerintem egyébként tök fair. Tehát sok olyan csapat van, ahol ő is egy előrelépés lenne, gondolok itt akár a Saintsre vagy a Bearsre, ugye ez a két csapathoz fixen megy, hát a Bearsnek nem volt McCarthy szintű edzője, mióta az eszemet tudom nagyjából. És azért szerintem ő az a kategória, akit jobban utálnak, mint amilyen valójában, pedig azért a középszart, azt ő legtöbb csapatában hozta, neki is ezzel a következő szint megugrásával volt legtöbbször gondja, ugye a Packersnél is ez lett a végén, Cowboysnál is hát egy második kiemelés és egy azonnali playoff kiesés. Összességében nem érzem annyira a hétet jogosnak, de tök oké, hogy ő nem a top edző kategória. Viszont az ilyenre van kereslet, ahogy az látszik is.
Vele nem vagyok túl magasan, egyébként nem kizárt, hogy ez csak az elmúlt pár év, amikor nem tudott jobb dolgokat kihozni, és inkább negatívabb volt az egész helyzet, meg tényleg túl sok volt a mém vele kapcsolatban. Emiatt én úgy érzem, hogy nem szívesen raknám oda mondjuk egy újraépülő franchise-hoz, hogy ott letegyen olyan kulturális megépítési alapokat, amikre aztán majd lehet tovább menni. Márpedig ilyen belének több van, és egy olyan csapathoz berakni, ahol meg már összébáltak a dolgok, és tőle várják az ugrást, ez igazából Dallasban sem történt meg, és azóta nem mutatott olyanokat, hogy ez majd akkor menni fog. Mondom, vele negatív vagyok, jelenleg nem is tudnék olyan csapatot mondani, ahol el tudnám képzelni. Hát, ha valaki felveszi, akkor bizonyítsa be az ellenkezőjét, most úgy vagyok el, hogy a Dallas jól járt, hogy elküldték, de bárki, aki fel fogja venni, az meg majd rosszul jár.
Hát igen, tényleg attól függ, hogy a megfelelő szituációba tud-e kerülni, azzal én is egyetértek egyébként, hogy egy nagyon rossz kerettel nem biztos, hogy ő tud mit kezdeni. Közepes keretből talán egy közepesnél egy fokkal jobbat ki tud hozni, de hát igen, mi a cél? Ez itt a kérdés. És hát alapvetően minden csapatnak az kéne, hogy legyen a végső célja, hogy a csúcsra érjen. Úgyhogy nézzük is meg, hogy a csúcsra érés első fordulójában a wildcard kör hétvégéjén mi történt. Menjünk szerintem időrendi sorrendbe, Matyi. Texans Chargers, együtt néztük meg, arra tökéletes volt ez a meccs, hogy alkoholos italok társaságában megtartottuk a közös Fumble Forum meccsnézést, és egy ilyen igazi jó kis Benny Hill show-t láttunk, ahol a Chargers visszatért régi önmagához gyakorlatilag. Hogy tetszett ez a mérkőzés?
Maradjunk annál, hogy jól szórakoztam, mert azért a sok hülyeségen lehetett szórakozni, meg sokat fogtuk a fejünket, meg felkiáltottunk, meg ilyenek, szóval azért ilyen szemmel szórakoztató volt, meg jó volt látni, hogy a Nagyi mennyire izgul azon, hogy most a csapata képes lesz egy győzelmet összehozni. Hát Herbert pocsék volt, most ezen nem nagyon lehet mit mondani, és ez meglepő, hogy ő ennyire nem működött, és hogy ez a 4 interception, ez azért, ha nem is az összes, de a nagy része ez rajta múlott. Igazából a Texans-t emelném ki mind a két fronton, hogy milyen jól meg tud tölni a defense a Chargersnek a jó szisztematikus offenzét, hogy nem működtek azok a kis futások, amikkel általában a Los Angeles operál, hogy McCunkin kívül mindenkit levettek a pályáról, akinek meg hát ilyen elképesztő 200 yardos karriermeccse volt, de hát ez se volt igazából elég, hogy éltek a lehetőséggel, amiket megkaptak, tehát hogy az interception-öket, fumble-öket kihasználták, és az ellenkező oldalon is, hogy a Texans offense végre nem csak azt mutatta, hogy esetleg Mixon tud futni, meg Stroud átdobni az egész pályán, ami sokszor megtörtént, már Collinsnak kb. Ilyen meccse volt, de hogy emellett végre bevonták a tight endeket, jöttek a rövidebb passzok, bevonták Mechit, akinek hát elég vacakul indult a meccse az LaFumble-vel, és utána is voltak dropjai, de azzal 4 elkapással hozzátett a meccshez. Szóval alapvetően azon kívül, hogy a Chargersnek borzasztó napja volt, és nem működött a csapat egyáltalán, azon kívül a Texans oda tudta tenni mind a két oldalon azt, amit úgy reménykedtünk tőlük, hogy képesek, és ezzel meg is tudták nyerni a meccset, és teljesen szétszették lényegében a Chargersnek hát az önbizalmát, meg ugye az egész csapat egységét is.
Ja, pedig nagyon nem így indult a meccs, hogy ez lesz a vége, hiszen a Chargers elég sokáig domináns volt valamennyire, csak ugye 6-0-ra tudtak elmenni, jóval többen is képesek lehettek volna akár megszerezni a vezetést, tehát hogy legalább egy TD benne volt szerintem a meccs elején a Chargersbe, utána pedig tényleg az összes labda a Texansnak pattant szerencsésen, tehát valahogy pont most ezen a meccsen jött ki az, hogy igazából McCunkey mellett nincsen igazi célpontja Herbertnek, egész jól el tudták ezt egyébként szerintem a szezon közben fedni, mert valamikor, amikor éppen Quentin Johnsonnak olyan hete volt, akkor ő volt a jó McCunkey mellett, van, amikor ugye Will Disley is tök jó volt, aki ezen a meccsen teljesen tragikus volt, amikor éppen Disley nem volt, akkor a undrafted rookie Stone Smart tudott feljebb lépni 5-6 elkapással. Tehát igazából egész szezonban el tudta fedni a Chargers azt az egyértelmű problémát, hogy nekik most a szabad ügynök piacon és a drafton egyértelműen elkapó és tight end fronton kell elsősorban nézelődni, mert ezen a meccsen ez egyértelműen kijött. Én összességében egyébként a Texansnak a védelmével vagyok nagyon elégedett. Az offense szerintem inkább azért tudott haladni, mert a védelem annyira jó volt, hogy tök jó helyzetbe hozta őket egyfolytában, de hát legalább a lehetőségeket tudtak élni Stroudék. úgyhogy összességében természetesen megérdemelte a Texans a győzelmet. Kicsit mindenki meg is lepődött, de igazából akkora különbség azért nem volt a Chargers javára a meccsőt sem, mint amennyire vártuk, csak elhittük azt, hogy ők jobban néznek ki, ami így is volt, de kijött az, hogy azért a Texansnál több a, hát hogy mondjam, difference maker, tehát azért egy Derek Stingley szintű corner az meg tudja nyerni a meccset neked, ha arról van szó, és hát sokkal jobban tudták Herbertet nyomás alá helyezni, mint amire számítottunk, mert bár a két elittekű hozta a jó teljesítmény, de hát a védőfal közepe Texansnál az teljes mértében megölte a Chargers gyenge belső támadófalát. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a Texans defense-nek csillagos ötös, aztán ezt innentől is így kell csinálni, hogyha bármit akarnak.
Igen, egyébként most mondod, hogy skill playerek kellnek ebbe a Chargersbe, de azért ezt a támadófal közepét baromira össze kéne rakni, mert ez nagyon, nagyon tragikus volt. Tényleg a Texans defense meg csak dicsérni lehet, akár rushban nagyon jó nyomást raktak Herbertre, akár coverage-ben 11 leütött passz, az azért egy nagyon nagy szám. Stingley ebből csak 5-öt vállalt, ami szintén elképesztő, és emellett két interception, egy fumble, akinek kellett, Lassitert is ki kell emelni, akinek kellett Chargers oldalon, az fellépett. Azért voltak itt negatívumok, az a 86 yardnyi büntetés, az marhasok. Tényleg volt ez a, nem tudom, másik és 40, vagy valami ilyesmi, szóval ilyen csodákat hoztak össze. És Stroudnak se volt azért kimagasló meccse. Egy interceptionje volt, de ez is lehetett volna 3. Ő is csinált azért hülyeségeket, Mixonnak is kellett idő, mire beindul, szóval, hogyha nincs a Chargersnél ez a hát összeomlás, és Collinsnak azért a stabil kiemelő játéka, ez a meccs lehetett volna közelebb, és amúgy én végig közelebb is éreztem. Tényleg ez a 6-10-es első fél idő, ez sokkal közelebb áll a valósághoz, mint a 12-32-es végeredmény, de az összképet nézve a Chargers volt most itt a jobb vagy kevésbé rossz csapat, ami igazából egy teljesen korrekt győzelmet hozott nekik.
Igen, igen, szerintem is szorosabb volt, mint ami a végeredmény lett, és Strouddal kapcsolatban szerintem, ami kiemelendő, hogy elég jól futkározott, tehát tényleg tök jól meg tudott indulni. Annyira ugye azért ő nem feltétlen dual threat szerintem, mint amennyire megvan a fejekben, de ezen a meccsen tök jól csinálta ezt a részét is a játékának, úgyhogy igen, ezt megoldotta a Texans. Hát ezután néhány jött egy Ravens Steelers, Matyi, szerintem erről annyira nagyon sokat nem kell beszélni. Teljes mértékben az történt, mint amire számítottunk. A Ravens nagyon dominálta az első fél időt, utána a Steelers random vitt 2, egyébként nagyon szép TD drive-ot, de nekem végig olyan érzésem volt, hogy egyébként a Ravens bármikor meg tudná magátrázni, hogyha éppen az a 14 pontos előny kevés lett volna, és visszajutották volna 21-re. Igazából, amíg nem volt biztos az előnyük, addig azt csináltak, amit akartak.
Hát ugye beszéltünk is róla, hogy talán azért örülünk ennek a párosításnak, mert Tomlin meg a Steelers mindig képes volt a Baltimore orra alá borsot törni. Nem történt meg, és az lett, amit igazából nagyobb eséllyel vártunk, hogy ez a Baltimore egy hibátlan játékkal, mint támadó, mint védő oldalon, lerakta azt, amit ők tudnak, és amire szükség volt, és tükör simán nyerték ezt a meccset. Első fél időben eldőlt, a teljes második fél időt lehet nyugodtan garbage time-nak nevezni. Igazából az, hogy Wilsonnak normálisabb statjai lettek, mert most az a 70%-os pontosság, a 270 yard, a 2 TD, 0 interception, ez egy jó stat. De ha mellé rakjuk, hogy mindezt a másik fél időben hoztam, ami tényleg egy garbage fél idő volt, akkor így azért ezen változik. Most Pickens 5-5 87 yardját is ide lehet rakni, mert az is tök jó néz ki, de hát ez egy darab garbage fél idő volt. És áttérve a másik oldalra, a Ravens tökéletesen működött. Az a 300 yard futás az fantasztikus. Az érthetetlen, hogy ez ilyen jól megy nekik egy elvileg jó futásvédelem ellen, de ez csak őket dicséri. Passzolni nem is nagyon kellett, amikor viszont mentek passzok, ott is tulajdonképpen minden passz elkapás lett. Pont annyi került hozzá, amire szükség volt. És a védelem oldalán is felraktak 4 szekket, a defensive line megoldott mindent, és coverage-ben kb. Csak kiegészíteni kellett. Egyszerűen tökéletes volt a Baltimore, kb. Az egyik dolog volt, amiatt megérte nézni ezt a wildcard kört, hogy ők mennyire jók, és mennyire jó nézni azt, amit csinálnak, és ehhez nem csillagokat kellett lehozni, csak szisztematikusan, szépen, fokozatosan lerakni azt, amire ők képesek, és ez működött, és én ezt nagyon-nagyon tudom értékelni. Ez a csapat megmutatta, hogy ők mennyire nagyon jók, hogy nem csak az alapszakaszban tudnak érteni, a playoffban is ezt várhatjuk tőlük, és ez tök jó.
Egy valami nem tetszett nekem a Ravensnél, hogy Lamar Jackson szerintem rengeteget futott, és az alapszakaszban pont azért tudott szerintem szintet lépni a játéka, mert ő sokkal inkább nyugodtan meg tudta dobni azokat a passzokat, amiket kellett. Most ezen a meccsen egyfolytában futott, amikor kellett, és ugye alapvetően ezzel nincsen gond, mert hogy hatékony. Csak azért tudjuk, hogy Lamar nem egy Josh ellenőtt, nem szokták elkerülni a sérülések, és hát nagyon remélem, hogy nem lesz vele semmi gond, nincsen körülötte egy olyan látszatlan védőpajzs, mint Allen meg Mahomes körül, ezt tudjuk, úgyhogy én azért örülnék neki, hogyha Lamar egy kicsit kevesebbet keresné a kontaktot, de hát természetesen ez az a játékának a része, és hát jól is működött. Na de áttérve a Steelers-re, Matyi, szerinted a jövő évi Steelers kezdőirányító az abból a kettő srácból lesz, akik most ott vannak a csapatban, vagy lehet, hogy a Steelersnek megint nulláról kell ezt az irányító keresést kezdeni?
Hát, remélem, hogy ők tudják, mert én nem. Én nem érzem azt, hogy... Úgy érzem, hogy ez a Wilson Fields 2-s, ez megfelel, amit a Steelers akar, meg amit Tomlin akar, hogy összehozzák ezeket a stabil, pozitív szezonokat, és abban reménykedjenek szerintem egyre balgábban, hogy hát, ha egyszer ez kifut többre, úgyhogy emiatt az a mentalitás, amit ők képviselnek, annak ez megfelel. Hogyha mégse így döntenek, az viszont egy jele lehet annak, hogy felrúgták az eddigi hozzáállásukat, és valami nagyon újat várhatunk tőlük, és az izgalmas lesz. Mondom, én nem ebben hiszek, szerintem kitartanak annál, amit eddig is csináltak, és ezt fogják folytatni.
Ja, valahogy én is Tomlin személyhez kötöm ezt egyébként, és akkor azt is megkérdezném majd tőled, hogy egyébként Tomlin felé szerinted meddig van még türelem, mert hogy ez volt az első év, amikor én úgy gondoltam, voltak olyan részei az alapszakasznak, főleg amikor Wilson bekerült a kezdőcsapatba, hogy végre tudott támadni a Steelers, és ez valamennyire nyilván Arthur Smith érdeme is, aki szerintem nem végzett összességében rossz munkát, és elhittem, hogy talán végre nem az az unalmas fos lesz a szezon végén, ami mindig előfordul a Steelers-el kapcsolatban most már évekről évekre, de aztán a tél beérkeztével azért jól arcon csapta a csapatot a valóság, és én értem azt, hogy nagyon-nagyon sok franchise szeretne olyan eredményeket elérni, mint a Pittsburgh Steelers, de nem tudom, hogy egy alapvetően győztes mentalitású franchise-nál ez a szint meddig lehet még elég. Tehát pont McCarthy jutott eszembe, Packers-szel kapcsolatban, McCarthy is minden évben hozta a playoffot, a végén jött a lebőgés, és akkor, amikor volt egy rosszabb év, akkor el is küldték. Tehát nem tudom, hogy tényleg Tomlin irányában lehet-e most már töretlen a bizalom, és igen, ahogy te is mondod, az, hogy Tomlin ott van, az valahogy garancia lehet arra, hogy megelégszünk egy Russell Wilson vagy Justin Fields-el, na de ez most jó hozzáállás? Mert én kezdek egyre inkább azon a párton lenni, hogy nem ez a jó hozzáállás.
Hát itt az a probléma, és kicsit a Saints-el lennék párhuzamban, hogy nagyon hasonlít a hozzáállás mind a két csapatnál, csak az egyiknél ennek van eredmény, a másiknál nincs. És ha belegondolsz, akkor még a Saints-nél is lehetünk biztosak abban, hogy ők elengedik ezt az all-in mentalitást, amiben úgy gondolták, hogy jók, és voltak is jobb szezonok, de aztán rosszabb lett, és ott ugye egyértelműen minden most rossz. Akkor ezek után mind okon, hogy a Steelersnél ezt megtegyék. Főleg, hogy van egy olyan csapatuk, ami lényegében Tomlin csapata, az ő ízlésre van építve, az ő kezé között működik ezen a szinten. Itt tényleg két utat látok, vagy megmaradni Tomlinnál, ennél a két QB-nál, ennél a csapatnál, ennél a mentalitásnál is reménykedni. Tényleg talán egyre kisebb esély, hogy ebből ki fog futni valami kiemelkedőbb szezon, és nem csak ezek a jó playoff szerepé, vagy nem csak a jó alapszakasz és a playoff, vagy abszolút nulla mindent előről kezdeni, és akkor Tomlin repül, a fél csapat repül. Nincs köztes út, pont emiatt, hogyha látunk a Steelersnél nagyobb mozgást, akkor felkaphatjuk a fejünket, hogy történni fog valami, ha nem, akkor tudhatjuk, hogy ez fog tovább menni, és én egyébként ezt is várom.
Igen, így most már én is ezt várom nyilván még erre az évre, de jövőre esetleg egy kicsit rosszabb szezon összejön, akkor szerintem ez mindenképpen téma ez, de a Steelers-t megint érdemes az figyelni az off-seasonben. Az egyszer biztos. Ezután vasárnap 7-kor kezdődött ugye egy Bills Broncos mérkőzés, hát Bonix és Jennings kezdett, tehát ez az első Broncos offense drive, ami ugye scriptelt volt, hát az fantasztikus volt, hihetetlen TD passzal, utána viszont teljes mértékben elfogyott a tudomány, és bár a Broncos Eli defense egy darabig meccsben tudta őket tartani, végül azért ezt a meccset teljesen maga biztosan húzta be a Bills. Igazából még az Ellen Hero-ból se kellett, az elején nem is ment neki annyira, aztán szépen fokozatosan egyre jobban elkapta a fonalat. James Cook, Matyi, teljes mértékben megállítatlan volt, alig várom a James Cook-Derrick Henry párharcot, de erről majd később. Ty Johnson meg Baszki az egyik top receiving back-je a ligának, mert amúgy egész alapszakaszban használgatták egyfolytában, és most pont a playoff-ban kijött neki egy ilyen TD elkapás, egészen hihetetlen.
Hú, ugye mondtam, hogy a Ravens-t azért volt öröm nézni, mert hogy mennyire jó futballt játszanak, és mennyire, hát nem is voltam, hogy tökéletes focit játszanak, és ez mennyire jól néz ki egy playoffban. A Bills-ről nagyjából ugyanezt tudnám elmondani, hogy itt is tökéletes focit láttunk mind a két oldalon. Az offenzük marha jól működött, megint szisztematikusan futottak, lenyomták a futást az ellenfél torkán, amire szerintem nagyon nagy szükség van a mai NFL-ben. Emellett, amikor passzoltak, akkor az szinte mindig targethez ment. Tényleg ez a Shakir 6x6 elkapás, Samuel 3x3, Kincaid 3x3. Egyszerűen, amikor passzra vetemettek, akkor nem az, hogy átdobták a félpályát, hanem megdobták azt tű pontosan, amire szükség volt. Ez mind rendszer, mind ellen, mind a kettő hibátlanul működött. Tényleg a Bills-ről is csak szuperlatívuszokban lehet beszélni ilyen szempontból, hogy mennyire jó csapat, és mennyire meg is mutatják, hogy ők egy jó csapat, és nem azzal, hogy hihetetlen látványos nagy játékokat csinálnak, hanem hogy jól működnek a labda mind a két oldalán, annyit haladnak, amennyi kell, úgy csinálják, ahogy kell, és ugyanez a defense oldalon is. Hát a Denvernek meg úgy tűnik, hogy ez még nagy falat volt, amivel semmi baj nincsen, de hát az, hogy itt voltak, az már egy nagy dolog. A defense-ük nem érkezett meg nagyon a meccsbe, tényleg lehet azért, mert tapasztalatlanság, mert ennyire jó volt az ellenfél, vagy csak ilyen napot fogtak ki. Az offense oldalon is sok volt a pontatlanság, a futás náluk abszolút nem működik, hiába van elit fal, nincs elit futójuk, vagy nincs jó futójuk sem, és azért szükség van a futásra, hiába kombináljuk őket balra-jobbra, néha van egy-kettőnek jobb meccse, de amúgy nem működik, és hát a Bills meg tudta, hogy hogyan kell pont annyit zavarni Nixet, hogy nem működjön ez a passzjáték. Tényleg sok mindenről itt sem lehet beszélni, azt leszámítva, hogy a Denver jövője szép meg csillogó, nincs itt semmi baj. A Bills meg fú, de nagyon jó csapat.
Igen, a Broncos defense szerintem is nagyon rendben van. Igazából szerintem a meccs elején itt is jók voltak, csak hát nyilván az, hogy egyfolytában a pályán kellett lenniük. Az egy idő után megtörte őket, és ez igazából teljesen rendben is van, mert azért kicsit ők is túl teljesítettek ahhoz képest, hogy milyen nevekből állnak, de ez a defense alapvetően rendben van, és hasonlóan a Chargershez nekik is elkapó, tight end piac, akár futó is, ez tök jó, hogy mondtad, mert tényleg névre tök jó az a committee, de egyébként senkinek nem volt jó szezonja. Igen, a Denvernek sem ártana egy jó futót Bonix mellé rakni, de hát nyilván a Denver fanok hihetetlenül bizakodóak lehetnek, mert hasonlóan egyébként a Chargershez, és ezt talán nem mondtuk el, mind a két csapat abszolút túl teljesített a szezonban, senkit nem vártunk a rájátszásba, és nagyon néz ki, hogy mind a kettő edző is nagyon jól megérkezett a csapatokhoz, úgyhogy lehet, hogy végre jövőre komoly kihívói lehetnek a Kansas City Chiefsnek a csoportban. Lehet, hogy a komoly kihívás annyi lesz, hogy 2-3 meccsen lesznek végül lemaradva, de már az is eredmény lesz ahhoz képest, hogy az utóbbi években mi volt itt.
Igen, egyébként tényleg ez a... Nem voltam túl optimista az AFC West-tel, mert úgy voltam, hogy csak könnyű a sorsolás a Broncosnak is, meg a Chargersnek is. Egyébként hozzáteszem, az is segítette őket. De mind a két csapat megmutatta azt, hogy van mire alapozni, hogy vannak jó edzők, vannak jó emberek, jó QB, tehát csak bizakorúnak lehet lenni mind a két csapattal. A Broncossal ez most könnyebb, mert ők igazából a realitásba szaladtak bele talán a Bills ellen, a Chargersnél annyival nehezebb, hogy azért tőlük többet várt talán az ember a Texans ellen. Nagy baj egyik oldalon sincsen, tényleg a Texans is jogosan jutott tovább, még akkor is, ha nagy elvárások velük szemben sem voltak, meg nincsenek innentől sem, bocsi Negyi. A Bills meg egyszerűen csak egy piszok jó csapata, az NFL egyik ilyen legjobbja. Ez is itt realitás volt, amiatt lehet szomorkodni egy ideig, de nem szabad túl sokáig.
Na és Matyi, akkor kérlek mondjál te ítéletet először az Eagles Packers mérkőzésről, aztán majd próbálok hészszerű érvekkel reagálni erre.
Húha, ez egy nagyon színvonalon aluli mérkőzés volt, leginkább az offenzek miatt, mert a defenzek azért a helyükön voltak. Tényleg egy kicsit úgy vagyok, hogy elfogyott ez a Packers. Ugye már azért a meccs előtt is tudtuk, meg az elmúlt pár meccs után tudtuk, hogy túl sok apró, kisebb, nagyobb probléma van, hiányoznak játékosok, akikre azért nagy szükség lenne. A csapategység valahogy nem megfelelő emiatt, hogy nincs olyan kimagasló teljesítmény sehol sem, hogy megvannak a hibák, a kiegyensúlyozatlanság, és igazából ez is jött elő, nem történt semmi csoda. Kezdjük az, hogy Love iszonyat gyenge volt. Még a pontosságával nem is volt nagy baj, de az a három interception az nagyon nem kellett volna. Az offense szinten nagyjából Jacobs vitte a hátán a csapatot, ami érthető olyan szempontból, hogy ő egyrészt jó, másrészt pedig a Philly ellen lehet futni, harmadrészt meg az elkapók már a meccs előtt is megvoltak tizedelve, de a meccs alatt kiesett Dubs, kiesett Reed is, utána még az offensive line is kiesett két alapember, ott is nagyon lecsélődött minden a meccs végére, Jacobs is azért már húzta a lábát, és nem segített azon, hogy az Eagles defense azért nagyon rendben volt, ami segített, hogy az Eagles offense a pocsék volt, de inkább itt is a lélektelent használnám, hogy Hurtsnek nem voltak tragikus statjai, de legalább nem csinált semmi, vagy hogy nem, nagyon rossz statjai voltak, nem csinált hülyeséget, szóval emiatt ennyit lehet talán dicsérni, de a passzjáték itt sem működött, Barkley se futott annyi, mint kellett volna, annyit, amennyit kellett volna, viszont ez az Eagles ez még mindig olyan, hogy túl sok olyan skill játékos van, olyan elit skill játékos van, igen, csak elit játékos van, akinek elég egy-egy megmozdulása ahhoz, hogyha egy másik csapat nem egyértelműen jobb náluk, akkor meg tudják nyerni a meccset, és talán itt is ez sikerült. Még annyi, hogy a Packersnél azért érezhető volt, főleg a második fél időben, hogy ők se nagyon hisznek már magukban. És ez egy kicsit elszomorított, és ez abban jött ki, hogy nem hívtak olyan játékokat, amikkel egyértelműen az látszott, hogy még akarnak bármit is. Ezt talán írtam Discordon is, de volt itt egy drive, ami tökéletesen jellemezte azt, hogy a Packers mennyire nem érzi, hogy mit kéne csinálni ők, és mennyire, tényleg nem tudom, hogy ennyire nem tudták, hogy mi a feladatuk, vagy ennyire kettelenek voltak már. 7,5 perc volt vissza a meccsből, 9 ponttal vezetett az Eagles, tehát pontosan tudták Green Bay-ek, hogy itt gyorsan pontokat kell felrakni. Így igazából ezzel szembe mentek. Jacobs passz, ami még egész jó volt, de bele is sérült Jacobs, aztán két rövid futás, egy rövid passz, és ez sikertelen negyedik kísérlet a saját térfélen, mindezt 2,5 perc alatt, tehát ahelyett, hogy 2,5 perc alatt red zone-ig jutottak volna, mert azt kellett volna csinálniuk, hiszen a Philly szereti sokáig magánál tartani a labdát, ahelyett hát 20 yardot is alig raktak föl. Ez nekem azért egy kicsit fájt, és tényleg ez jelzi azt, hogy vagy valami nagyon félrement Green Bay oldalon, és nagyon nem tudták, mit kell csinálni, vagy az, hogy, és ezt is meg tudnám érteni, hogy már nem volt kedvük nagyon játszani ezen a meccsen, pedig nem voltam messze a lehetőség, hogy ezt megfordítsák.
Hát, egyébként ezek nagyon jó gondolatok voltak, amiket itt a vége felé mondtál, hogy nem is az, hogy kapcsolatlanok voltak. Szerintem ez a fiatal gárda egyszerűen beletört abba, hogy akár mikor történt egy-két jobb dolog velük, egy-két könnyebb főznál, akkor vagy jött egy buta hiba, és ez lehet, jöhetett akár Jordan Love-tól, jöhetett akár mástól, vagy jött egy komoly sérülés, mert ezek azért mind elég rossz sérülések voltak, amikor Dubs is ott feküdt 5-10 percig a földön, úgyhogy 3 hete jött ki az agyrázkodás protokollból, egészen szörnyű volt, és akkor utána kidőlt még Reed is, a másik elkapódat már egész szezonra elvesztetted, ugye Christian Watsont szerintem a jövő év nagy részében sem lesz elérhető. Emellett a hihetetlenül stabil pont Elton Jenkins a meccs elején kidőlt, tehát ezt egyszerűen szerintem lélekben a csapat nem bírta feldolgozni, és ezért volt az, hogy igen, kicsit már kedvtelennek nézte ki, pedig azért ezt az Eagles tényleg el lehetett volna kapni, hogyha kicsit tényleg a szituációk jobban alakulnak, meg egy kicsit ideálisabbak a körülmények, és nem mindig pont akkor történik valami szerencsétlenség, amikor éppen a csapat egy kicsit megindulna. Nagyon nehéz erre tényleg mit mondani, mert az Eagles offense egy teljes értékű TD drive-ra volt képes, úgyhogy a Packersnek a defense azért tele volt sérültekkel, már a meccs előtt is. Jó páran visszajöttek, de hát ők is sérülésekkel játszottak. De ehhez képest ez azért egy brutális alul teljesítés volt, és igen, és az offense volt egészséges még a meccs előtt, és tőlük várta volna mindenki, hogy akkor meccsben tartják a csapatot, és pont ők vesztették el a meccset, úgyhogy tényleg nagyon rossz érzés volt nézni ezt a mérkőzést, de hát ez van, végső soron az a csapat jutott tovább, akik egyébként kevesebb hibával játszottak, és az egész szezonban pedig egy magasabb szintet képviseltek, úgyhogy abszolút elfogadható az eredmény. És hát a Packersnek azért kicsit szerintem magába kell nézni ezután a meccs után, meg inkább az egész szezon zárás után, amit itt leműveltek, és olyan döntéseket kell meghozni például, hogy van-e szükség egy olyan veterán első számú elkapóra, akitől a sok fiatal kicsit tud tanulni, fel tudnak nőni hozzá, tényleg így, hogy Christian Watson is nagyon sokáig nem lesz, az ő pótlásáról is mindenképpen gondoskodni kell, van egyébként rengeteg pénz, amit a jövő évre el lehet költeni, de inkább rövid távú szerződésekben kell szerintem gondolkodniuk, úgyhogy én olyan szempontból bizakodó vagyok a csapattal kapcsolatban, hogy bár nem szoktak olyat csinálni, hogy 30-31 éves, egyébként még nagyon jó teljesítmény nyújtó veteránokat túlfizetnek 1-2 évre, de ez lehet most az az időszak, amikor talán ezt kell megcsinálni, és mellettük lehet tovább bízni természetesen a belső fejlődésbe, hiszen továbbra is a liga legfiatalabb csapatáról van szó, akik zsinórban 2 évig bejutottak a rájátszásba. A következő szintet kell valahogy meglépni, és én most úgy érzem, hogy ahhoz valamilyen szinten változtatni kell, nem lehet ugyanezzel a kerettel 100%-ban visszamenni. Igenis kell még egy-két vezér, és egy jó draftot még össze kell rakni. Jordan Love-nak pedig elsősorban fejben kell összerakni a dolgokat szerintem, mert nincs is rosszabb tulajdonsága neki annál, mint a döntéshozási képessége tényleg. Tehát minden adott, hogy jó legyen, de túl sok a hiba. Túl sok a hiba. És ha a csapat szintet akar lépni, akkor akkor neki is fejlődnie kell. Nem lehet arra fogni, hogy az elkapók mit csinálnak, a támadó fal sérül le, a defense meg egyébként nem jó konzisztensen. Évi 55 millió dollárért az egyik legdrágábban fizetett irányítóként neked ennél jobban kell játszanod, és igenis, egy ilyen szituációban neked kell hátadra venned a csapatot, és ez abszolút nem történt meg sajnos. Úgyhogy kb. Ennyi.
Jó dolgokat mondtál egyébként a Packersről, nagyon én is egyetértek, hogy itt búslakodni van mi miatt, de a jövő ettől még ugyanúgy fényes maradt. Hát ez egy nagyon fiatal csapat, nagyon jó alapanyagokkal. Az első számú tapasztalt VR-t azt én is adnám, bár nem vagyok benne biztos, hogy tudnék hirtelen nevet mondani, de ez egy jó megközelítés lenne. És egyébként még egy gondolat a meccsről, hogy azért a Green Bay defense nagyon oda tette magát, tehát nagyon szép dolgokat mutattak, Hurtset is megfelelően sietették, nagyon elvették a futásokat, ami Barkley ellen mindig is kritikus, és a coverage az, amit ki akarnék emelni, hogy nagyon jó pre-snap dolgokat mutattak, amivel utána jó volt a váltás, és Hurts ezzel nem tudott mit kezdeni, és nem csak ő nem tudott ezzel mit kezdeni, hanem valóban általában akár zónában, akár emberezésnél volt mindegyik Eagles elkapó, meg Eagles skill player-nél ember, tehát egyszerűen jól működött. A Packers defense jól állította meg a Philly-t, amennyire lehet, ez 22 pontnál becsülendő, hogy az offense csak 10-et rakott fel, ez inkább a nagy probléma, igen.
Igen, hát Jeff Hefley defensive koordinátort mindenképpen ki kell emelni szerintem, reméljük, hogy jövőre még jobb kis puzzle darabokból rakhatja majd össze az Andy is jobb defense-t. Na de menjünk tovább, Matyi, ne beszéljünk a csapatainkról ennyit, szerintem az Eaglesről még úgyis fogunk. Volt egy Tampa Bay Washington Commanders, hát ez a meccs úgy kelt az alapszakasznak, a playoffnak, mint egy falat kenyér. Vártuk tőle, hogy ez lehet a forduló legjobb meccse, főleg a támadó foci szerelmesének, és ez be is igazolódott ráadásul. Én azért megdicsérném a defense-eket is, mert igenis a védelmek is tényezők voltak, nem lett 70 pont, éppen hogy nyert a Washington, idén valahogy nekik ez mindig összejön. Mit láttál te itt, Matyi?
Igen, és igen, én is egyetértek, hogy ezt a meccset ilyen szempontból nagyon vártuk, és azzal együtt is egy igazából jó offense meccs volt, hogy a 43 pont, ami összesen született, azt én egy-egy csapatra levetítve vártam, és nem összesen.
Hát igen.
De ez dicséri egyébként a defense-eket is, hogy valóban mind a két oldal jól csinált, amit kellett, mind a két oldalon inkább a futás megállítás az, ami működött, és a passzokat engedték inkább jobban, de ez érthető, mert egyik secondary sem a legjobb, viszont így is mind a két defense pozitív dolgokat mutatott, amit azért sokszor nem biztos, hogy vártunk volna tőlük a szezon során. Ami engem egy kicsit talán jobban bosszant, hogy nekem inkább ezt a Buccaneers veszítette el, mint sem a Commanders nyerte meg, hogy amit ott az utolsó Bucks Drive-nál lenyomtak tényleg ott a Red Zone-ban, harmadik és egy, másik és egy, harmadik, negyedik és egy, hogy ott ennyit bénáztak, és a végén igazából megmaradtak csak egy field goal-nál, az egy nagyon rossz offense teljesítmény volt, és ezen kb. Az egész meccs elment, mert azt azért lehetett tudni, hogy egy döntetlennél az a csapat fog nyerni, aki támad utoljára, és ez be is jött. Meg volt másik hibájuk is, mint az a fumble, ami egy elrontott handoffból történt, szóval, és a büntetés is több volt Tampa oldalon, szóval mondom, szerintem ezt a Tampa vesztette el a bénázással és a büntetésekkel. Ez nem volna semmit a Commanders értékéből, Danielsnek nagyon jó meccse volt, még ha most nem is futott annyit, a passzokat rendesen oda tette, amúgy ezeket Mayfield is, csak hát ő kevesebbet passzolt. Így jó meccset láttunk tényleg, mind a két offense-től láttuk azt, amit úgy elvárhattunk, mind a két defense felül teljesített. Ez a keserű szájíz, hogy a Buccaneers-t jobbnak tartottam, szerintem nyerniük is kellett volna, és az önhibájukból vesztettek igazából.
Igen, igen, nagyon jó a gondolat, hogy a Washingtonnak elég sok ilyen győzelem idén azért az ölébe hullott, de hát ott kell lenni és meg kell csinálni, és nekik ez idén sikerül. Szerintem amúgy most már hivatalosan is kijelenthetjük, hogy a Washington a tavalyi Texans, borzasztó keret, új vezetőedző, hihetetlen teljesítményújtó, rookie irányító, még playoffban is sikerül egy meccset nyerni, úgyhogy szezon előtt azt mondtuk, hogy semmi keresni valójuk a playoffban, úgyhogy tényleg minden összejött nekik eddig. Meglátjuk, hogy mi lesz ezután. Tampának egyébként szerintem annyira nem kell búslakodni, mert amit te is mondtál, ez a csapat rendben van, és alapvetően ezt a meccset simán megnyerhették volna. Valószínűleg 10-ből 5-6-szor egyébként sikerült volna nekik, de hát most pont nem sikerült. Védelemben azért nem ártana egy kis pestrest vinni szerintem, illetve Jamal Dean másik oldalára egy kornert keresni. De egyébként Tampával kapcsolatban is abszolút lehet bizakodni, tehát jövőre ennek a csoportnak továbbra is ők lesznek az esélyesei, amit ugye annyira nem nehéz megnyerni, mint mondjuk a többi csoportot, de hát ezt is meg kell nyerni valakinek, úgyhogy akkora gáz azért nincsen velük kapcsolatban.
Nem, egyáltalán nincsen. Önhibájukból kaptak ki, szerintem lehetek volna jobbak. Ez nem jelenti azt, hogy jövőre ne tudnák innen folytatni. Az offenzük piszok erős, Irvinggel megtalálták az RB1-jüket, McMillan abszolút felnőtt, ha Godwin visszatér, támadófal rendben van itt, minden elit lesz. Védelemben egyértelműen látszik, hogy mit kell foltozni, kicsit több pass rush, jelentősen jobb coverage, de ez mind megoldható. Rendben lesz ez a Tampa tényleg. Itt azért nekik szurkoltam, de ennyi.
Na hát, és akkor a keddéjeli mérkőzés. Rams-Vikings. Ugye most még nem telt el 24 óra a mérkőzés óta, úgyhogy már láttam egyben, de még annyira nem sikerült feldolgoznom. De amit egyértelműen elmondanék erről a meccsre, az az, hogy azta, és hogy hihetetlen. De hogy a Rams ezt megint megcsinálta, azok után, hogy nem néztek ki jól decemberben. A defense igen. De alapvetően úgy gondolnád, hogy ezt a csapatot az offense viszi a hátán. De ezen a meccsen megint a labda mindkét oldalán remekek voltak, sokkal jobbak voltak. Kiemelendő a pass rush teljesítmény, tehát a Vikingsnak a fala lehet egy kicsit túl teljesített a szezonban, és mióta azért Deriso kidőlt, lehet, hogy jelentősebben visszaestek, mint azt gondoltuk. Tehát ez egy egészen elítés, szenzációs, hihetetlen teljesítmény volt, amit Jared Verszék összehoztak. Hogy tetszett, Matyi, mennyire lepett meg ez az eredmény? Nem is az, hogy nyert a Rams, de hogy így nyert a Rams.
Már az is meglepett, hogy nyert a Rams, az még jobban, hogy így. Te is mondtad, hogy még nem biztos, hogy fel lehetett dolgozni rendesen ezt a meccset igazából. Akkor sem biztos. Én azért tüzetesebben átnéztem, és így sem tudom azt mondani, hogy sikerült feldolgoznom, mert nem tudom elfogadni azt, amit láttam. Főleg, hogy ez eléggé szembe ment mindazzal, amit én ezt elmondtam már egy hete is, hiszen ugye nagyjából ugyanezt történt, kicsit másképpen, de hasonló a Lions ellen, a Vikings részéről, hogy úgy kaptak ki, hogy nem azt a teljesítményt mutatták, amire szükség volt, de emellett sok volt a pehjük is, és úgy voltam vele, hogy ezt nem lehet megismételni, hogy a Minnesota egy ennél jobb csapat, hogy Darnoldnak nem lesz még egyszer ilyen rossz meccse, hogy nem lehet majd ennyit blitzelni, hogy nem fog ennyiszer rosszul kijönni nekik a lépés, nem fog más irányba pattogni a labda, és akkor jött egy olyan mérkőzés, ahol nem történt ilyen, hogy igazából rossz irányba pattant volna, de egyszerűen csak szétverték őket. És ugye beszéltünk arról is, hogy most miért pihentett McVay, hát az az igazság, hogyha McVay tudta, hogy ő a Vikings vagy akár a Lions ellen ilyet le tud rakni, akkor minden tiszteletem neki, én továbbra is kétlem, hogy ezt tudatosan lehetett csinálni, de ez az eredmény őt igazolja. Azt nem tudom hova tenni, hogy két dolgot láttam ezen a meccsen igazából, és itt is az első fél időről lehet igazából érdemben beszélni, mert ott el is dőlt. És az első fél időben kettő dolog történt, egy Rams elkapó 20-30 yardon tök üresen áll, és ott labdát kap el, és a harmadik ilyen után touchdown történik, vagy Darnold fekszik a hátán egy szekkel. És érthetetlen ez az egész. Nagyon lehet dicsérni a Rams-t, hogy ilyen jó és működőképes offense gameplay-t raktak össze, hogy valakit mindig hosszú yardokon üresre tudtak játszani, és mellette megcsinálták azokat a kicsiket, amiket kellettek, és ezt mindig TD-vel fejezték be, tehát egyszerűen ez tökéletes volt. És hogy defense oldalon ennyire tudták, hogy hogyan kell Darnoldot támadni, hogy a faluk milyen jó munkát végzett, de hogy emellett milyen jó munkát végeztek a blitzelők is, vagy hogyha valakit elküldtek szélről rásolni, hogy Witherspoon szekket szerzett, hogy Durant szekket szerzett, hibátlan volt, amit a Rams erre a meccsre csinált, és nem tudom, hogy képesek lesznek majd még egyszer ugyanígy felkészülni, de nem tudok elmenni amellett, hogy nagyon fáj, hogy a Vikings ezzel nem tudott mit kezdeni, és egy olyan csapat, akikkel én nagyon magasan voltam egész évben, mert imádtam, hogy ilyen kerettel, meg ilyen lehetőségekkel O'Connell meg Flores ilyen teljesítményt tud kihozni, amit egy pár hét után el se hittünk, de 10 hét után már azt mondtuk, hogy ez a reális, az most itt kettő meccs alatt abszolút össze lett törve, és ez fáj leginkább, és emiatt nehezen kezdem ezt a meccset, hogy ez a Vikings mekkora csalódást okozott valószínűleg önmaguknak is, de hogy igazából nekem is, akik elég magasan volt velük.
Igen, és tényleg a decemberi teljesítmények alapján ha nem is az lett meg annyira, hogy a Rams defense jó tudott lenni a Vikings offense ellen. Nyilván az, hogy ennyire jó, az egy nagyon extra és kiemelkedő teljesítmény, hanem az, hogy a Brian Flores féle defense mennyire nem tudta addig a Rams-t lelassítani, amíg igazából nem húzott el nagyon a Rams. Tehát, hogy ez a meccs nagyjából hasonlóan domináns volt a Rams offense-től, mint mondjuk, hogy a Ravens offense csinálta a Steelers defense ellen, csak amíg azt azért sejtettük, hogy ez megtörténhet, addig itt erre abszolút nem számítottunk, és hát kövezetek meg, tudom, hogy Matthew Stafford ellen nem érdemes fogadni, de hát én őt azért eléggé leírtam decemberben, és hát rám cáfolt, úgyhogy itt is bocsi Stafford, szép volt, többet nem teszek ilyet, Úgyhogy, ja, Ramsről ennyit. Kimondhatjuk, hogy Sam Darnold így elesett egyébként a nagy pénztől, és hogy nagy eséllyel a Vikings jövő évi irányítója J.J. McCarthy lesz?
Igen, és igen. Ez a kettő meccs ez megmutatta, hogy eddig is azért tudtuk, hogy eddig inkább az bizonyított be Darnold, hogyha jó edző, jó csapat van alatta, akkor ő azt jól tudja vezetni, és abban ki is tud teljesedni, és a saját szintjén felül tud teljesíteni. Ami tök jó, mert ezt azért meg lehet fizetni, ezt azért el lehet vinni bárhova. De ez a két meccs nem is az, hogy rossz volt az időzítés, mert hogy egy utolsó meccs, amit Téttel bírt, egy alapszezon utolsó meccs, és egy playoff meccs, már ez is azért elég sokat nyom alatba, de hogy ő nem volt képes belerakni azt, hogy bármit is korrigáljon, mert Sidney kell itt azért okan eléget is, hogy nem tudtak valamit változtatni, de itt azért elvárnád egy QB1-től, hogy valamit ő is belerakjon, és itt semmilyen nem történt, úgyhogy igen, azt mondom, hogy ezzel Darnold most, hát nem is abban a mélységből volt valaha, mert azért járt ő nagyon mélyen, odaig nem tolta vissza magát, de azért óriásit bukfencezett, és igen, a Vikings-en meg el kell fogadni, hogy ez egy jó projekt volt, meg minden, McCarthy-nak egy év, az legyen elég, és most álljon be, kész.
Igen, szerintem is egyébként, szerintem jövőre ő az első héten kezdő lesz valahol, de nem hiszem, hogy egy év 12-13 milliós szerződésnél többet kapjon, illetve szerintem egy olyan rookie elé fogják vinni, aki hasonlóan J.J. McCarthyhoz azért előbb-utóbb megkapja a lehetőséget, és hát ennél ideálisabb körülmények közé, ennél jobb offenzív coachsal nem nagyon fog tudni szerintem együtt dolgozni Darnold. Úgyhogy meglátjuk, hogy belőle mi lesz. Az tök jó gondolat volt, hogy olyan mélységekbe azért nem fog kerülni, mint ami a Jets-es időszak után volt, meg aztán a Panthers-ben. De hát azért nehéz azt látni, hogy ezek után valaki tényleg komolyan hosszú távon vele számoljon. Na de hát akkor beszéljünk arról, Matyi, hogy mit várunk. Szerintem az NFL általában legjobb körében, ugye a Divisional Roundban, amikor már tényleg csak az a 8 playoff csapatban bent, akik a krém, akik a legjobbak, itt lehetnek a legdurvább párharcok, kettő nagyon durva szerintem biztosan lesz, de a másik kettő is abszolút érdekes lehet. Kezdjük a szombati meccsekkel, egyből Kansas City Chiefs, és hát a Houston Texans-szal, mert hát szombat 22-25 kör, mi más csinálnánk, mint hogy Houston Texans playoff meccset nézünk, ez most is így lesz, és szerintem, amit én ilyen top matchupnak hoznék ide, előző héten ugye Hunterről és Andersonról beszéltünk, én most inkább a Texans secondary versus Chiefs elkapó szekciót hoznám be, ugyanis mind a kettő egység nagyon tehetséges, megvan a kellő mélysége is, és ez szerintem egy parádés csata lesz, nagyon kíváncsi leszek arra, hogy Travis Kelce semlegesítésére mi lesz DeMeco Ryans terve, hiszen ne felejtsük el, hogy ez már a playoff, ilyenkor Kelce megint 27 éves, és fantasztikus lesz, amíg ez nem így történik, addig én mindig így fogok hozzáállni, és kíváncsi leszek, hogy Derek Stingley hogyan fogja használni a Texans, rárakják egy konkrét emberre, pálya egyik oldalán, esetleg néha még Kelce-vel szembe is felállítják, nagyon kíváncsi leszek, és arra is kíváncsi leszek, hogy Mahomes mennyire fog az irányába dobni, mert Stingley basszus, most tényleg azon a szinten van, hogy ő az egyik olyan corner, akinek nem szívesen dob szerintem az irányába.
Én nagyon nem látom, hogy a Texans majd bármit tud kezdeni a Chiefs-el, egy kicsit előre szaladva. Már a Chargers ellen is úgy volt, hogy az offense jó teljesítmény kellett, itt még jobb kell majd, a defense-től meg legalább ez, ha nem még több. Bár egyébként a defense-zel kapcsolatban pozitív vagyok, és tényleg ilyen matchupnak én is azt mondanám, hogy vajon mit tud kezdeni a Texans defense azzal a Chiefs offense-zel, akik szintén nem úgy, mint a Bills vagy a Ravens olyan hatalmas nagy flashy játékokra építenek, hanem egyszerűen képesek megállás nélkül eltérő módon yardokat felpakolni, és ezzel teljesen tönkretenni egy defense, hogy akármit csinálsz, ők valami másik módon fel fogják rakni azt az 5 yardot, amivel majd haladnak. Szerintem is ez lesz itt a kritikus, hogy olyan Mahomes mennyire lehet lelassítani. Ha ez sikerül, és Stroud meg az egész offense legalább olyan, de inkább sokkal jobb lesz, főleg Stroud, mint az előző meccsen, akkor van keresnivalója a Texansnak. De én ezt nem látom. Nekem a Chiefs azon a szinten van az AFC-ben, mint a Buffalo és a Baltimore. Ezt emiatt a Kansasnek meg kell nyernie, és ezt is várom egyébként.
Igen, és ne felejtsük el azt, hogy oké, hogy a Chiefs offense nem nézett ki nagyon sokáig jól. Decemberben egyébként már teljesen rendben voltak, úgyhogy emiatt is azért elég nehéz dolga lehet a Texansnak. Nyilván a defense-ükben kell bíznünk, mert miben bízzanak? A labda másik oldalán nekem baromira nehéz azt látni, hogy az offense bármire is képes lesz konzisztensen a Spagnuolo defense-zel szemben. Nem tudok, Matyi, olyan részegységet mondani, ahol ez a párharc a Texansnak áll. Tehát tényleg nem. Nico Collins-tól kell egy nagyjából 200 yardos meccs, Stroud-tól is egy karrier game kell, hogyha azt akarjuk, hogy a Texans offense jó legyen. Tehát vagy egy brutális, mocsárba lerántós defense meccs kell ide a Texansnak, vagy szerintem nincs esélyük. Tehát én is azt mondom, hogy Chiefs szerintem elég sok szint van jelenleg a két csapat között, főleg, hogyha a decemberi Chiefsre gondolunk, és hatalmas csoda kéne, a Chiefs egészséges, kipihent, rutinos, tudják, mit akarnak, Kansas City-ben lesz a mérkőzés, nem látom azt, hogy bármi gond legyen. A Texansnak olyan jó Steelers-esen le kell rántani az ellenfelet a mocsárba, ott agonyázni, és ha gyernek, akkor egy ilyen 17-14-es végeredményre lesz szükségük nagyjából. Jó, Lions Commanders, ez lesz szombat éjjel. Én ide, amit felírtam ilyen top matchupnak, ami abszolút érdekes, és szerintem a Commanders részéről egy felülteljesítés kell itt, az a Commanders védőfal a pass rush-a a Lions támadófal ellen, hiszen minden szempontból a Commanders védelem ezen egységének valamit csinálnia kell a Lions domináns támadófalával szemben, hiszen a Lions ellen a legjobb védekezés az az, hogyha Goffot valahogy nyomás alá helyezed és szétblitzeled. Ha ez megvan, akkor talán a futójátékot is tudod limitálni, és ehhez nagyon kelleni fognak. Az egyébként tök jó, hogy szerintem Dan Quinn egy parádés érzékkel hívják be a Frankie Lou, Bobby Wagner féle blitzeket. Ezek itt is kelleni fognak, úgyhogy a Commanders védelem ezen részétől kell egy parádés teljesítmény, és akkor talán még azt is el tudják fedni, hogy egyébként a secondary-üknél is azért jobb a Lions elkapó szekció. Latimore gondol majd megy Amon-Ra Sam Brown-nal, bár lehet, hogy néha azért Jameson Williams-szel szembe is érdemes lenne a szélen felállítani. De hát igen, egy brutális Commanders teljes védelem felülteljesítés kell ide szerintem.
Igen, egyébként jó, hogy a kommandó védelmet említett, teljesen egyetértek, pont emiatt én a két védelmet hoznám. Kicsit úgy, mint ahogy a Washington-Tampa Bay meccsen, úgy voltam vele, hogy amelyik védelem képes, ha nem is jónak, de okénak lenni, akkor az a győzelmet jelentheti a csapatnak. Itt annyi eltérés van, hogy a Commanders defense-nek abszolút hatalmasat kell mutatni ahhoz, hogy meccsben legyenek, mert ez a Lions offense, ez mérföldekkel van a Tampa offense előtt szerintem, és persze az továbbra is kérdés, hogy Danielst mennyire lehet majd lassítani. Azt már megmutatta a Lions defense, hogy még így szedett-vedetten is képesek rá, hogy mondjuk egy Darnoldot és egy alapvetően jó Vikings offense lelassítsanak, sőt megtörjenek. Azt nem vagy benne biztos, hogy ugyanez sikerülni fog, de az biztos, hogy effektív lesz. Emiatt én nem nagyon látom, hogy itt kérdés lenne. Lehet, hogy sok pont lesz, de sokkal több pontja lesz a Lionsnak, és igazából szerintem ez is a realitás. Commanders-szel is kicsit úgy kell lenni, hogy örülni kell, hogy eljutottak ide. Itt, ha egy csodát le tudnak rakni, akkor az hatalmas lesz, de ez a Detroit egyszerűen túl jó csapat, és ezt már megmutatták sokszor, és most is megfogják.
Igen, benne van egy nagy adok-kapok, hiszen a Washington offense is egyébként alapvetően az agyon sérült Lions defense ellen kéne, hogy tudjon haladni, és jó teljesítmény nyújtani, legalább egy olyat, mint a Tampa ellen sikerült, szerintem ez simán benne van, viszont tényleg az, hogy a Commanders defense mit fog csinálni, hát a legjobb teljesítményekkel kell a Commanders védelemtől az egész idei szezonból, úgyhogy kíváncsian várom, hogy erre képesek lesznek, de nekem is a Lions a tippem. Tehát ez brutál csalódás lenne, hogyha ebből a Detroit évből így, hogy meg lett az első kiemelés, és így, hogy a Washingtonnal kell játszani, nem egy Vikings-szal, vagy hát akár egy egészségesebb Packers-szel, mert azért azok mégiscsak csoportmeccsek, és ott bármi lehet. Hatalmas csalódás lenne, nem lenne NFC döntő. A Washingtonnak ez is egy óriási siker, szerintem véget érdeni ez tündérmeséje, de remélem, hogy egy nagyon jó meccs lesz tényleg, és ha nyer is alá jönsz, akkor egy ilyen jó 35-24 legyen, én azt mondom, legyen szórakoztató. Lehet, hogy a végén annyira nem lesz dráma, mert hát ha a végén dráma lesz, akkor valószínűleg a Washingtonnak lesz szerencséje, ugye? Tanulva az eddigiekből.
Aha.
Na mindegy, de nagyon meglepte tényleg engem is, hogyha nem a Lions nyerne. Na hát, és akkor kanyarodjunk át a vasárnapi programra. Én beírtam már, amikor készültem a mai adásra, hogy egy Eagles Vikings fog megnézni, de hát nem, mert hogy Eagles Rams fog érkezni, és hát egyből fel is írtam top matchupnak, hogy megnézzük, hogy a Rams pass rush, akik egy hihetetlen teljesítményt hoztak a Vikings kicsit szedett-vedettebb támadófala ellen, mire lesz képes az ellen az Eagles offensive line ellen, évek óta az elit kategóriát képviselik. Nyilván Hurts ellen is az a legjobb, hogyha blitzelik, látszott is, hogy amikor a Packers harmadgyenge pass rush-a is nyomást tudott helyezni Hurtsre, akkor egyből nem ment neki annyira jól a játék, bár szerintem annyira rossz nem lesz még egyszer, mint hogy annyira semmilyen nem lesz még egyszer, mint a Packers, mert nem rossz volt, csak nem csinált semmit. Itt azért kelleni fog majd csinálni dolgokat. Számomra egyébként ez így, hogy a Rams ilyen teljesítményt hozott, Matyi, és hogy az Eagles azért alul teljesített, nyilván nem gondolom azt, hogy még egyszer így játszanak elsősorban offense oldalon, mert defense oldalon minden oké volt. Ez így most számomra eléggé kiszámítatlan. Elég nehéz lesz tippelnem, hogy melyik csapatot tartom esélyesebbnek a győzelemre.
Igazából szerintem ez a meccs csak akkor lesz szoros, hogyha mind a két csapat meg tudja ismételni az előző fordulós teljesítményét. Tehát, hogyha az Eagles offense olyan pocsék lesz, mint ami volt, akkor az Eagles szerintem ki fog kapni, mert kevesebb pontot fog felrakni, mint a Rams. Nem hiszem, hogy ez a Philly még egyszer ennyire rossz lenne. Szerintem mondjuk azt, hogy Hurts is kicsit rozsdás volt, nem is jó volt, nem is volt jó a gameplan, meg most már látta a Philly offense is, hogy mi az, amit tudnak elnük kezdeni, és tudnak majd módosítani ez alatt az egy hét alatt. Ha nem is lesz kiemelkedő az Eagles offense, szerintem megint meg tudják csinálni azt, amire ők képesek, és az elég szokott lenni. És igen, ellenkező oldalon kérdés az, hogy a Rams elkapók megint képesek lesznek-e üresen áldogálni 20-30 yardon. Ezt se tartom valószínűnek, mert egyszerűen az Eagles coverage secondary az túl jó, és már pontosan tudják. Tehát a Rams megmutatta a foga fehérjét, és erre az Eagles tud reagálni Fangio-val az élem. Amit jobban látok, hogy megint jól fog működni a pass rush meg a blitzelés, hiába a liga legjobb támadó fala ellen mennek. Viszont ez is szignifikáns, hogy ez a fal ez jobban vissza fogja ezeket fogni, és így Hurtsnek, ha sokat is lesz sietetve, nem fog akkora hibákat elkövetni, meg annyi szeket benyel, mint Darnold. Tényleg szerintem itt az kell, hogy a Ramsnél megint minden úgy működjön, mint az előző meccsen. A Philly meg, ha nem is lesz olyan rossz, mert nem lehet olyan rossznak lenni, akkor ne legyen olyan jó, mint azt elvárnánk, és akkor ez lehet egy szoros meccs. Én úgy vagyok vele, hogy ezek, ha meg is történnek, nem olyan számot tevően, mint az előző meccseken is a Philly ezt be fogja húzni.
Akkor azért te is inkább defense meccset vársz, hogyha jól értem, mert én abszolút úgy gondolom, hogy ezen a meccsen is inkább a defense-ek dominálhatnak. Nyilván azt látom jobban, hogy a Rams defense-nek nem megy annyira a dominás az Eagles offense ellen, mint a túloldal, mert tényleg az Eagles defense-el hihetetlenül magasan vagyok én is, és azt azért nehéz látni, hogy hasonló teljesítményre legyenek képesek a Rams támadók bármilyen szinten, mint a Vikings ellen. Bár a Vikings defense is nagyon jó, de az Eagles defense kicsit máshogy jó, és szerintem az most elég lehet. Tehát tényleg az Eagles offense lesz itt szerintem a legnagyobb kérdés, hogy ők mit tudnak csinálni önmagukhoz képest, mert hogyha az nem fog működni, akkor tényleg belemehetünk egy olyan meccsbe, ami nagyon kevesen fog múlni és kevés pontos lesz. És hát tényleg kiindulva a Rams egész decemberi teljesítményéből, meg az előző hetiből, ezt a defense-t nehéz leírni, és nem is szabad nyilván. Tehát én abszolút egy under meccset várok. Nem lesz szerintem sok pont. Én is az Eagles fogom végül tippelni, és azért, mert nyilván a szezon felétől én nagyjából őket vártam a Super Bowlba, akkor ezt így tartom is egyelőre, aztán meglátjuk, hogyha tovább jutnak, akkor majd az NFC döntőben mit mondok. Megadom nekik ezt a bizalmat, de ez abszolút az egész éves teljesítményük irányába szól. Az előző hetet akkor így megpróbálom elfelejteni. Aztán majd meglátjuk, hogy tényleg mi fog többet számítani. Az, hogy mi történt novemberben, meg december elején, vagy az, hogy mi történt előző héten.
Azt nem mondanám egyébként, hogy defense meccset várok. Inkább azt mondanám, hogy egy kiegyensúlyozott meccs lesz mind a két oldalon oké teljesítményekkel. Nem tudom, hogy mondani kéne valamit, akkor egy ilyen 8 pont különbséget nyel a Philly, és mind a két csapat 20-30 pont között fog szerezni, tehát érted, egy 22-30 vagy valami hasonló. Abszolút benne van, hogy a előző meccsek alapján fogunk látni valami egészen mást, de én egy kicsit inkább tényleg a két csapat teljes szezonos teljesítményéből indulok ki, és ez alapján lövöm be a várakozásaimat, ami tényleg egy ilyen 8 pontnyi Eagles győzelem.
Oké, alapvetően nem várok ennyi pontot, nyilván nem az lesz, mint a Packers Eagles, szóval annyira nem lesz defense domináns a meccs szerintem, de mondjuk meglepne, hogyha összesen lenne 50 pont, azon már meglepődnék, és a játékképe is szerintem inkább a brusztolós defense foci lesz, mint a nagyon szép és explozív támadó játékok, mert egyszerűen mind a két védelm jól tudja ezeket a szituációkat limitálni. Na de hát akkor térjünk át arra a mérkőzésre, amiről szerintem muszáj beszélni, és számomra egyértelmű, hogy ez a kör legjobb mérkőzése, ha csak nem az egész rájátszás legjobb mérkőzése lesz. Majd meglátjuk. Bills Ravens, a két MVP várományos. Én top matchupnak fel is írtam, Matyi, hogy célpontok vs. passzvédekezők mind a két oldalon, mert ez nem, szerintem ez nem ellenem vagy Jacksonon fog múlni, hanem tényleg azon, hogy melyik csapat elkapói tudnak majd jobban előre lépni, és a másik csapat defensive backjét úgymond ledominálni, mert mindkét csapatnál a támadófal is rendben van, a futójáték is rendben van, ugye említettem már, hogy James Cook és Derrick Henry párharca igazítse meg, főleg elnézve ezt a James Cookot, amilyen formában van, Henry meg majd csak szépen hozza a szokásosat. Na de tényleg az, hogy Zay Flowers vissza tud-e jönni a Ravensbe. Ha ő nem jön vissza, akkor Bateman, Andrews, Likely előre tudnak-e annyira lépni, hogy eléggé meg tudják támogatni Lamart a sikeres passzjátékokban. A tulajdon a Bills-nél ki fog fellépni, mert voltak azért olyan szituációk ide, amikor senkinek nem sikerült, még akkor is, hogyha Shakir nagyon biztos, Kincaid hihetetlen alul teljesítés, Amari Cooper néha van, néha teljesen eltűnik, néha tök jó, Keon Coleman-ben lehet bízni, de ő is azért el tud tűnni. Szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy melyik csapat, vagy melyik irányítónak lesz jobb a kiszolgáló személyzete, és akkor most szigorúan tényleg csak a passzokra koncentrálva, mert a futások szerintem rendben vannak.
Azzal kezdted, hogy erről a meccsről muszáj beszélni. Én igazából nem akarok, és nem is tudok. Ez az a meccs, amit csak le kell ülnöd, és nézned kell, és pont. Ez a két csapat jelenleg, hát mondjuk azt, hogy a liga két legjobb csapata, de ott van a liga legjobb csapatai között, minden szempontból, mind offense, mind defense szempontból. Lehetne elemezgetni a párharcokat, hogy most akkor ő ellen, az ellen, hogy nem akarom igazából. Itt egyszerűen tényleg csak elit futballt akarok látni mind a két oldalról. Egy dolgot hoznék ki, én azért Henryt és a Ravens futást magasabbra taksálom még mindig, mint a Baltimore részéről, pedig az is nagyon magasan van, tehát szerintem kritikusabb lesz az, hogy hogyan állítja meg Henryt és Lamart a Bills defense, mint ellenkező oldalon Cookot és társait, de mondom, igazából nem nagyon akarom ezt túl gondolni, jöjjön vissza Flowers, legyen mind a két csapat minél egészségesebb, és nézzük meg, hogy ez a két gigász mit tud kezdeni egymással. Nagyon szomorú lesz, hogy az egyiküknek ki kell esni, mert ez egy Super Bowl szintű párharc, ahol ugye persze nem játszhatnak, de érted? Fú, nem tudom, ezt én csak élvezni akarom. Egyébként én a Ravenst egy hajszála jobbnak tartom jelenleg. Nem tudnám feltétlenül megindokolni, hogy miért, de valamiért őket, hogy mondjam, erős komplettebbnek érzem, vagy nagyon-nagyon-nagyon komplettnek érzem, még a Bills csak nagyon-nagyon komplettnek, de ez tényleg csak egy hajszál. Azt mondom, hogy Buffalo győzelem, mert nekik jobban szurkolok. Tényleg ez az ellenvezette csapat, ez annyival szimpatikusabb, nagyon nem vártam tőlük túl sokat a szezon előtt. Nagyon kijárna már nekik valami nagyobb győzés. Hajrá Bills, de ez egy 50-50, tényleg csak élvezni kell. Reméljük lerakják azt a focit a srácok, amit elvárunk tőlük.
Én is ebben reménykedek, hogy a színvonal a helyén lesz, és a két MVP lerendezi ezt egymás között. Én annyira adnám, hogyha valahogy ezt a díjat most odaadnák, így megosztva tényleg. Tehát annyira megérdemlik mind a ketten, és legyen ez az egész playoff legjobb meccse, és egy valamit nem akarok, hogy ez a két csapat teljesen kinyírja magát, és egy szedett-vedett, agyonsérült gárda menjen majd Kansas City-be két hét múlva. Na, ezt nem akarom, úgyhogy legyen minőségi foci kevés sérüléssel, és a győztes azután az AFC döntőbe is tudjon normálisan megérkezni. Én egyébként a Ravens tippelem. Én valamiért, amikor összeraktam a tippjátékot, és aztán én is megtippeltem a kis tippjátékunkat, én akkor valamiért egy olyan érzést magamba fogadtam, hogy a Baltimore Ravens idén megnyeri a Super Bowlt, és hát ehhez az kell, hogy ezt a meccset is megnyerjék valahogy. Úgyhogy én megyek velük továbbra is, igazából nem láttam semmi olyat a Steelers-en, ami miatt kételkednem kéne bennük. Nyilván a Bills-nél sem láttam semmi ilyet, úgyhogy bármi lehet, én a Ravens-t érzem, úgyhogy én őket tippelem. És akkor zárásként szerintem beszéljünk kicsit arról a college döntőről, ami abszolút nem elhanyagolható, és mindenki próbálja kedre intézni a home office-t, vagy egy fél nap szabít délelőtre, hogy vissza tudja nézni ezt a mérkőzést, vagy adott esetben akár hajnal fél háromkor felkelni és megnézni. Ohio State Notre Dame. Matyi, nekem már az is meglepi, hogy ideig eljutott a Notre Dame. Tudom, hogy neked nem, mert te egy hihetetlen brekitet kitöltött erre az egész college playoffra, és őket vártad oda, Nagyon örülök nekik, hogy itt vannak, kíváncsi vagyok, hogy Freeman mester végül jön az NFL-be, vagy nem. Na de még egyelőre visszakanyarodva erre a mérkőzésre, mit mondasz, Matyi? Mit vársz? Van-e itt bármi esély az Ohio State ellen?
Nincs. Hozzátenném azt, hogy a bracketet tényleg úgy töltöttem ki, hogy ez az, amit én, aminek én szurkolok. Tehát, hogy szimpatikus volt a Notre Dame, ezért őket bevittem a döntőbe, és nem azért, mert azt vártam tőlük, hogy ott lesznek, hanem mert tényleg ennek szurkoltam. És mit tudom, a Texas például nem vittem tovább, mert nem nekik szurkoltam. Szóval, hogy igazából ennyi volt az egész tőlük, hogy csak arra mentem, aki szimpatikus volt. Hát erről nem nagyon tudok mit mondani, az Ohio State már az Oregon ellen is úgy kapott ki az alapszakaszban, hogy abban a meccsben bármi benne volt, a Michigan elleni fiaskó az egy egyszeri alkalom volt, és azóta ők abszolút elit egyetemi focit játszanak. Megfelelő ellenfél nekik a Notre Dame. Mármint, hogy érthető, hogy itt van a Notre Dame, de nem érzem azt, hogy itt majd labdába tudnak rúgni. Hiába marha jó a Notre Dame védelem, és biztos, hogy nagyon oda fogják magukat tenni, mert ilyen szinten még sosem jártak. De csak lelassítani tudják majd az Ohio offense-t, megállítani nem. Az ellenkező oldalon pedig az Ohio védelem is annyira fantasztikus, olyan nevekkel van tele, hogyha csak nem fog neki megint egy michigani napot, akkor a Notre Dame offense hiába fog brusztolni, meg könnyekkel előre tolni a labdát, de nem fognak semmit se elérni. Nagyon meglepne, ha itt az Ohio nem nyerne, és nem nyerne simán, az az igazság.
Igen, én is úgy érzem egyébként, hogy annyival komplexebb az Ohio State kerete, hogy ha a szintjüket tudják hozni, nem is kell felül teljesíteniük, akkor alapvetően nem kéne, hogy gond legyen itt a végső cél elérésében. De azért a Texas ellen is láttuk, hogy tudják ők magukat is verni, hogyha kicsit arról van szó. Jóval szorosabb mérkőzés volt az mezőnyben, mint amire számítani lehetett. Úgyhogy van upset potenciál, de én is azt fogom mondani, hogy Ohio State. Nem látom azt, hogy a Riley Leonard által vezetett Notre Dame offense konzisztensen jól tudjon haladni ezen az Ohio State defense ellen. Inkább el tudom azt képzelni, hogy a Notre Dame defense-el lassítja le kellően az Ohio State offense-t, mint fordítva, tehát nem érzem azt, hogy Leonard ezt meg tudja oldani. Hát ha meg megoldja, és még jól is fog játszani, akkor meg basszus, akkor ő jöjjön a draftra, mert akkor lesz egy játékos, aki most emelt az értékén, de Ohio State, ja, tehát nem tudok más tippelni. Én is őket érzem.
Igen, nem is lehet, és őszint szóval teljesen megérdemelten fogják szerintem akkor megszerezni, és elmondhatom magamnak, hogy már a szezon előtt is őket vártam, szóval...
Ennyi, hát ha nem hiába vagy te itt, és beszélsz dolgokról, lehet, hogy kicsit még értesz is hozzá. Köszi szépen, hogy itt voltál, Matyi. Végeztünk mindennel, amit beterveztünk, és hát, kedves hallgatók, jön az NFL remélhetőleg legjobb hétvégéje, 4 parádés meccset várhatunk, nézzetek minél több focit, ne felejtsétek el a college döntőt se, gyertek Discordra, hogyha beszélgetnétek arról, hogy éppen mi történik, ha meg esetleg a csapatotok már kiesett a playoffból, akkor biztosan tudunk egy-két tanácsot adni, hogy a drafton esetleg kit érdemes majd figyelni, ki lehet az a megfelelő prospekt a csapatotok részére, aki adott esetben a csapat új arca lehet, úgyhogy a lényeg, hogy gyertek Discordra, és beszélgessünk NFL-ről, amerikai futballról, meg amiről csak akartok. Köszi, hogy meghallgattatok minket, köszi Matyi, hogy itt voltál, és hát sziasztok mindenkinek további szép napot, estét, éjszakát!
Hello, sziasztok!